rendszerek nagyon szerteágazó területet fognak át, és elsőként abban szeretnék segíteni, hogy hogyan is válasz mérő eszközt a mérési feladathoz. Itt, amit most a képernyőn látsz, ugyanarra jellegű mérési feladatra négyféle megközelítés. Mindegyik valamiféle hosszméret, milliméterben fejezzük ki, amit itt látsz. Az egyik oldalon a mikrométer, itt a bal felső oldalon egy nagyon precíz eszköz. A másik oldalon vele szemben ott az előbb már látott idomszer, ami csak egy jó-nem jó osztályozást tesz lehetővé. Ugyanazt a jellemzőt tudjuk vele mérni, és hogy melyiket válasszuk. Nyilván egy gyártósoron a minőség ellenőrnél egy szempont lehet, hogy a gyártás ütemében nagyon gyorsan, rövid idő alatt tudjon dönteni a darabról, hogy jó vagy nem jó. Ebben az esetben neki nincs szüksége feltétlenül egy precíz eszközre, ő neki ez a döntés az, amit segítenie kell, az idomszer pont megteszi. Egy jó, nem jó, egy egyszerű nominális osztályozást tesz lehetővé. Hasonló, de egy kicsit több kategóriába osztályoz, szintén egy nominális, de egy sorrendi skálát tud kialakítani az osztályozógép ott alatta. Ez egy krumpli, vagy alma, vagy bármilyen gyümölcs osztályozására használatos berendezés lehet. Különféle rácsok vannak benne az egyes rétegekben, és ami az egyik rácson átbotja, nyilván felül van a legnagyobb osztású rács, a legnagyobb szemű krumpli fent marad, a kisebbek lepotyognak, és így tovább több rács jön egymás után, és így több egymást követő osztályba tudjuk szétszedni a termékeket, emberérintése nélkül akár. Mégiscsak ez egy nominális osztályozás, bár több kategóriába történik, és ezek a kategóriák sorba rendezhetők, de egy konkrét darabról nem tudom pontosan megmondani, hogy az mekkora. És ha a folyamat szabályozásra szeretném felhasználni ezt az infót, hát egy kicsit lötyögős info lenne. Szoktam mondani, hogy, és mondom neked, és most, hogy gondolj csak a történelem érettségére. Például, ha hármast kaptál, nem tudom hányast kaptál, a hármas kollégád nem biztos, hogy lényegesen kevesebbet tanult, vagy tud, mint aki négyest kapott. Ki tudjuk mutatni, hogy mennyivel? Valószínűleg nem. Ott akkor éppen így sikerült a felelete, és kapta a hármasát. Szubjektív egy kicsit ez az osztályozás ott, de hasonló módon sorba rendezhető kategóriákba történik. Vele szemben az osztályozógép mellett egy egy mérőórát látsz, ennek a mérőórának már szintén nagyon precíz skálaosztása is lehet, akár 100 milliméteres, sőt 1000 milliméteres leolvasású órás eszközöket is láttam már. A szubjektivitás kicsit ebben is megjelenik még, hiszen a nullpontot egy ilyen eszköznél kvázi önkényesen állítjuk be, jó, nem teljesen önkényesen, valamilyen technológiai célhoz állítjuk be, és az attól való eltérést tudjuk vele mérni. Itt már számot kapunk eredményül, és ez a szám számegyenesen értelmezhető, egy valós szám lesz, de hogy hol van ennek a számegyenesnek a nullpontja, ez önkényes. Így aztán arányokat sem nagyon van értelme vizsgálni, egy bizonyos intervallumon használható számot kapnánk, és ennél részletgazdagabb a mikrométer azzal, hogy már a nullpontnak is van értelme, és az egy fizikai törvényszerűséghez kötődik. Adott esetben az arányoknak is van értelme. A mikrométer és a mérőóra közötti különbség, például a Celsius, illetve a Kelvin skála is hasonló, a Celsius skálánál önkényesen valaki a víz olvadás pontjához kötötte a nullpontot, köthette volna máshova, mint ahogy más hőmérsékleti skálák is vannak. A Fahrenheit skála például más országokban használatos, ott máshol van a nullpont. Kicsit az osztás is eltér. A Kelvinnél a nullpontot egy fizikai törvényszerűség jelöli ki, az anyag rezgés állapotához kötődik. Szoktuk mondani, hogy a nulla Kelvin az abszolút nulla fokot jelenti, ott, mintha az anyag rezgés állapota megváltozna, megszűnne, legalábbis ez az egyik modell mögötte, amit ma úgy általában tanulunk az iskolákban. Melyik mérőeszközre van szükségem? Attól függ, mi a mérési feladat. Gyors döntésnél inkább a mikrométert választom, gyors döntésnél inkább az idomszert választom. A folyamatszabályozásnál a részletek ismeretéhez viszont a mikrométerre van szükségem. Drágább a használata, hosszabb ideig tart egy mérés elvégzése, de részletgazdagabb. Bármelyiket is választom, az előbb már említett két kérdés ugyanúgy felmerül. Helyes-e, amit leolvasunk, illetve mekkora zaj terheli, ha a bizonytalanságot szeretném értelmezni, tudnám úgy is értelmezni, hogyha ugyanazt az objektumot, ugyanazt a tárgyat megmérem még egyszer, és harmadszor, és negyedszer is, és nem pontosan ugyanazt a mérési eredményt olvasom le, akkor egy pici ingadozást tapasztalok. Ez a pici ingadozás lesz a mérési bizonytalanság. Ha szeretném fejleszteni a mérőrendszeremet, akkor nyilván érdekes majd az is, hogy mi lesz a, mi okozza akár a helyes értéktől való eltérést, akár a mérési bizonytalanságot. Most először a helyes értékkel foglalkozzunk egy picit. A helyes érték azt feltételezi, ha térjek vissza a mikrométerhez egy picit, veszek egy mérőhasábot, ami egy kalibrált eszköz, rá van írva egy méret, és le tudom ellenőrizni, hogy a mikrométerem azt az értéket adja-e vissza, nyilván a kontrollált körülmények között, amit a méréstechnikusaink egész jól ismernek, hogyan is kell ezt tárolni, használni, leolvasni. A adott körülmények között azt az értéket tudom-e leolvasni, ami a mérőhasábra rá van írva. Ennél egy kicsit összetettebb történet a kalibráció. A kalibrációról, a mérésügyi törvény alkalmazásáról szóló kormányrendelet 5 pontot is kiköt. Az egyik, hogy a valódi érték meghatározására alkalmas metódust kell, hogy válasszunk. Ehhez szükségünk van egy referenciára, egy etalon darabra, de ez a referencia ez nem feltétlenül kell, hogy egy konkrét tárgyasult darab legyen, ez egy referencia mérés is, amihez valamilyen módszerrel hasonlítjuk a kezünkben lévő mérőeszközt. Ez a referencia mérés, referencia darab, etalon darab, egy magasabb rendű etalonhoz, egy magasabb rendű referenciához visszavezethető kell, hogy legyen. Ez ugye azt jelenti, hogy az, akinél a mérőeszközön van, vagy akitől a mérőhasábot vettem, most ha az lesz az etalon darabom, ő egy magasabb rendű etalonhoz, a nemzeti méteretalonunkhoz, vagy annak a mérési módszeréhez hasonlította és meghatározta a mérési bizonytalanságát, az összehasonlítás bizonytalanságát is, és így le tudom származtatni a saját mérőeszközömet egy nemzeti, vagy akár egy nemzetközi egyezményből. A méternél az SI mértékrendszer definíciója lenne a mérvadó. Minden egyes láncszemben, annél az összehasonlítási láncolatnál, a visszavezethetőségi láncolaton az összehasonlítás bizonytalansága, a hibája is meghatározandó. És hát még egy fontos dolog, hogy mindezt egy szakképzett személyzet kontrollált körülmények között végezze. A körülményekről szintén készül egy feljegyzés a kalibrációs bizonyítványba. A bizonytalansághoz egy gondolat. Legegyszerűbben talán úgy lehet meghatározni, hogyha ugyanazt a mérést ott többször elvégezzük, és a mérési eredmények különbségéből zórást számolunk, különböző értékeket összerakjuk egy halmazba, és ebből a halmazból kiszámoljuk a szórást is. Az eltérés, a valódi értéktől való eltérés pedig úgy értendő, hogy a referencia értéktől, ami a referencia mérés, vagy a etalon darabom névleges értéke, tegyük fel, hogy az a valóság, ezt mondja a nemzeti vagy a nemzetközi egyezményünk, az attól való eltérést fogjuk mérni. Itt most képzeld el, hogy a fekete vonal a képernyőn a méréseim átlaga, és ez a rózsaszínes görbe itt középen az előfordulás esélyét szimbolizálja, egy Gauss görbét rajzoltam oda, egy normál görbét. Ha statisztikai módszerekkel egy picit még bizonytalanabb vagy, akkor ajánlom figyelmedbe itt a Gerilla Mentor Klubban rövidesen elérhető statisztika, nem statisztikusoknak programot is. Itt most nem nagyon fogunk ebben elmélyedni, feltételezem, hogy utána jársz és tudjuk alkalmazni. Szóval elvégzem sokszor a mérést azon az etalon darabon, kiszámolom a méréseim átlagát, és megnézem, hogy ez különbözik-e attól, aminek egyezmény szerint lennie kellene. Ha igen, ez az eltolódás, amit látunk. Illetve nyilván ez az eltolódás lehet valamennyire a véletlen műve is. Ezt a véletlen ingadozást szimbolizálja itt most a Gauss görbe, és hogyha a Gauss görbéből kiemelkedik az eltolódás mértéke, akkor azt mondom, hogy az eszköz torzít, és beszabályozom. Tehát, hogy a helyes értéket adja vissza. Ez a kalibrációnak nem feltétlenül része, de a beszabályozás után egy ellenőrző méréssel újra elvégzem, mintha újra kezdeném a kalibrációt a beállítás után. Egy példát hoztam erre, a Minitab statisztikai szoftverrel készítettem ezt az ábrát, és a módszer valahogy a következőképpen néz ki. Fogom a mérőeszközt, ebben a példában ez egy személyi mérleg, és a mérőeszközzel ugyanazt a referencia darabot sokszor, ebben a példában 25-ször talán megmértem, és mondjuk egy 50 kilós referencia értéket, egy etalon darabot tettem rá a személyi mérlegre, és leolvastam, és az egyes pontok egymás után a leolvasásaim. Az idő múlásával megjelenhet mintázat, elhasználódik az eszköz, megváltozik a darab, bármi más okozhat. Itt nekem most egy kiugró érték van, ami nagyon látványosan kiugrik. Érdemes megkeresni, ha van ilyen, ez az idősoron egész jól látszó mintázat lehet. Itt most egy kiugró mintázaton van. Ez outliernek szoktuk hívni, egy kiugró érték magyarul. Az én személyes tapasztalatomban az ilyen kiugró érték nagyon gyakran egy adatrögzítési hiba. Tehát, hogy valaki véletlenül mellé ütött egy számjegyet, vagy kihagyta a tizedes vesszőt. Ha megkeressük, megtaláljuk ennek az okát, akkor korrigáljuk természetesen. De máskor nem, néha ennek valódi méréstechnikai oka van, tehát nem csak adatrögzítés, de nagyon sokszor tényleg erre vezethető vissza. És hogyha az idősor véletlen ingadozást mutat, nincsen rajta látványos mintázat, akkor érdemes tovább vizsgálni, és ekkor vizsgáljuk tovább, hogy van-e eltolódás a referencia értékkel, egybeesik-e nagyjából a méréseink átlaga. Vizuálisan ezen a grafikonon azt látom, hogy a zöld vonal körül, ami a referencia érték, a körül ingadoznak a kék pontok, az egyedi leolvasásaim, tehát már anélkül, hogy az apróbetűs számokat ott elolvasnám, már azt tudom mondani, hogy valószínűleg az az eszköz torzítatlan, azaz a rendszeres hiba mértéke, a szisztematikus hiba mértéke nulla. Hogy is mérjük meg ezt a rendszeres hibát? Hát a torzítást, az eltolódást, az elállítódást keressük. Egy darabot sokszor, ebben a példában én 25-ször megmértem, azonos körülmények között. Az azonos körülményeket sokszor az a legkönnyebb, ugye legkönnyebb előállítani, hogy itt és most egymás után többször elvégzem a mérést. Nem változnak a környezeti körülmények, nem változik a kezelő személye, módszere, itt és most többször egymás után, és kiszámolom a méréseim átlagát. A középérték, az átlag, illetve a referenciaérték közti különbség lesz az eltolódás mértéke. Erre például ebben a helyzetben a T-próba alkalmazható, megint a statisztika képzést ajánlanám a figyelmedbe. Itt ez a T-próba azt mutatja nekünk, hogy nincs számottevő torzítás, nem szignifikáns a torzítás. Sok minden mást is megmutat még a grafikon. Most esetünkben ez volt az elsődleges kérdés, torzít-e az eszköz? Kimondhatjuk róla, hogy ez a mérleg nem torzít. Oké. Menjünk tovább egy kicsit. Ha jó az eszköz, akkor használjuk most arra, ugye minősítésnél vagyunk még, hogy igazoljuk, hogy a termék jó. Mikor jó a termék? Akkor jó a termék, ha a mérési eredmény mondjuk a termékkel szemben támasztott előírások közé esik, egy alsó tűrés határ és egy felső tűrés határ közé esik a mért értéken. Na de ide vegyük figyelembe, hogy a mérés terheli egyfajta bizonytalanság, visszalapozok az előző ábrára, itt a kék pontok különbözősége, ugyanazt az objektumot ugyanazzal az eszközzel ugyanolyan körülmények között mértem, ugyanazt az eredményt várnám, de nem ugyanaz az eredmény született. Ez a mérés bizonytalansága, az ismétlőképesség hibája, amit látunk, és az ismétlőképesség hibája, amit a Gauss-görbével szimbolizáltunk. Tehát a mért érték valójában nem az egyszeri leolvasás lesz, hanem a mérési bizonytalansággal kiszélesített tartomány. Tekintsük ezt a mérési eredménynek. A Német Autóipari Szövetség által kiadott kézikönyv, az a piros könyvecske, azt javasolja, hogy mérési eredménynek ezt a konfidencia intervallummal, a mérési bizonytalanság valamilyen mértékével kiszélesített tartományt tekintsük, és ez a valamilyen mérték, ha csak más elvárás nincs vele kapcsolatban, legyen a szórás kétszeresével felhízlalt mértérték. Tehát ez jelölje ki számunkra a tartományt. Itt akkor azt is láthatjuk, hogy a mért értékhez képest a mérési eredmény a mérési hibával felhízlalt, kiszélesített tartományt jelenti. Az észlelésünk ugye egy konkrét leolvasásnál a valódi érték és a mérési hiba összege, és hát a mérést megismételve valamekkora ismétlő képességi hiba, bizonytalanság, véletlen hiba is megjelenik. Ugye a torzítást korábban teszteltük, tehát rendszeres hibáról azt merjük mondani, hogy már nincs, tehát a várható érték a rendszeres hibának nulla, ezt teszteltük korábban, de a véletlen hiba még mindig itt van, és a véletlen hiba vezethet téves döntésekhez. Az jelenti számunkra a véletlen hiba, hogy a tűrés határ környékén valamekkora bizonytalansággal tudja meghozni a minőség ellenőre döntését. Lefordítom, ahol bizonyítani tudjuk, hogy a termék jó, az egy szűkebb tartomány lesz, mint a tűrésmező. És a tűrésmező környékén, a bizonytalan tartományban nem tudunk egyértelműen döntést hozni. Néha a vevői reklamáció is keletkezik abból, hogy a vevő már hibásnak érzékel egy darabot, megreklamálja, visszaküldi a beszállítóhoz, ott megvizsgálják, és ott azt állítják róla, hogy nem találtuk meg a hibát, a termék tűrésen belül van. Hogy melyikük követte el a mérési hibát, lehet, hogy egyikük se, vagy mind a kettő, ebből nem derül ki. A mérési bizonytalanság mértékének a meghatározása viszont fontos számunkra. Ugye a kívánatos az, hogy ez a tartomány nem lesz nulla, hiába szeretnénk, ez a tartomány minél keskenyebb legyen, és ezt gyakran a tűrésmezőhöz viszonyítva fogjuk kifejezni. Ugye a bizonytalan tartománynak van az a hatása, hogy a nem jó termékről is tévesen dönthetünk. Hát például szeretnénk igazolni, hogy ez a termék rossz, ha kívül esik a tűrés határon, de a bizonytalan tartomány átfed egy kicsit a tűrésmezővel, tehát eshet a bizonytalan zónába akár a leolvasásunk, akkor nem lesz egyértelmű. Hasonló módon egy egyébként tűrésmezőn belüli leolvasáshoz is kötődhet valamekkora valószínűséggel téves elutasítás. Ez a bizonytalan tartomány következménye. Hogyan tudjuk bizonyítani akkor a nem megfelelőséget? Hát nyilván a tartományon kívül nagy távolságra levő terméknél kellően biztosak vagyunk benne. A konfidencia intervallum, a mérés bizonytalanságának az intervalluma lesz ebben a meghatározó. Meg szeretnénk tehát határozni a vizsgálat a mérésnek a bizonytalanságát, és hogy erre milyen módszereink vannak, többféle módszerünk van. Az egyik, amiről már beszéltünk, ugye a torzítás, de ez nem a véletlen hibáról, ez a szisztematikus hibáról szól. Az ismétlő képesség, amit szintén vizsgáltunk a referencia darabnál, akár a kalibráció során, a véletlen hiba, szintén ott vizsgálható, és egy számot ad, ez lesz a szigma, a szórás, ami valamennyire felhasználható egyébként a torzítás vizsgálatánál, sőt, szerepel is a szórás a T-próba képletében. Ha a torzítást több alkalommal is megvizsgáljuk a tűrésmező különböző pontjain, akkor valójában a mérőeszköz linearitási hibájáról tudunk beszélni. Linearitási hiba, mondjuk egy rugós fürdőszoba mérleg, ha már az előbb személyi mérlegről beszéltünk, legyen a példánk, a rugó karakterisztikája az esetek nagy részében nem lineáris, másféle hibát követel mondjuk a mérési tartomány közepetáján, mint a mérési tartomány szélein. Például egy normál, hétköznapi 120 kilóig mérő személyi mérleg pici gyerekeknél lehet, hogy bizonytalanabb értéket ad, mint egy más mondjuk elektronikus eszközökkel felgazdagított személyi mérleg. Hasonló módon a mérés határ felső részénél, tehát például az én esetemben is bizonytalanabb mérési eredményt adna, mint mondjuk a tankönyvek szerinti standard 72 kilós embernél. És ezt vizsgáljuk a mérési tartomány különböző pontjain, és vezetjük le belőle a mérés linearitási hibáját. A stabilitás is vizsgálható egy mérésnél. A stabilitás mindig az idő múlásával megjelenő tulajdonság. Ha ma beállítottuk a mérőrendszert egy mérési feladatra, mit fog mutatni egy év múlva, mit fog mutatni egy nap múlva, hogy hatnak rá a környezeti hatások, hogy hat rá az elhasználódás. Az idősor kicsit hosszabb távon történő értelmezésével tudjuk vizsgálni a stabilitást. Mondok rá egy gyártási példát. Nagyon gyakran kötik mondjuk egy elektronikus teszter üzembe helyezését mondjuk műszak elején, vagy gyártás indításkor ahhoz, hogy egy arany mintát, golden sampled mintadarabot tesztelnek egy jót, néha egy másikat, egy rosszat, és ezt a két darabot tesztelik, és hogyha a mérőgép jó, a jó termékről jó, a rossz termékről rossz minősítést adott, akkor azt mondjuk, hogy a gyártás indulhat, a mérés rendben van. De a minősítőgép valószínűleg sok paramétert mér, és talán el is teszi egy táblázatba. És hogyha ezt a táblázatot elő tudjuk állítani, ki tudjuk venni abból az adatbázisból, ahova a mérőgép elteszi a mérési eredményeket, akkor ezt az idősort ábrázolva a mérőrendszer stabilitására kapunk információt. Illetve hát vannak még más statisztikai módszerek, amik különféle faktorok hatását tudják vizsgálni. A reprodukálhatóság fogalma alatt jelennek ezek meg. Milyen faktorok okozzák? Hoztam egy ábrát a német kézikönyvből. Ez angolul van az ábra, de nem is feltétlenül az apró betűs tartalma az érdekes, hanem csak a fő kategóriák, hogy mi mindenre érdemes gondolni, ami a mérő rendszer egy adott mérési folyamatban történő alkalmazásának az eredményét adja. Tehát mi befolyásolja a mérési eredményt? Itt szürkével alul mondjuk a mérési infrastruktúrális adottságai láthatók, a mérési folyamat, maga a mérőeszköz, a darabot befogó szerkezet, a beállítás körülményei, a mintadarab, és zölddel felül a folyamatban megjelenő változók, amik kicsit túlmutatnak az infrastruktúrális adottságokon, például a kezelő személye, például a mérendő darab, a kiértékelés módja, a mérés környezete, és hát sok-sok faktor ezen belül, amit érdemes lehet vizsgálni. Az egyik legizgalmasabb, hogyha ugyanezt a mérőeszközt ugyanazon a darabon egy másik ember alkalmazná, ugyanazt olvasná le. Nem véletlenül mutattam az előbb ezt a Moniusos, újra mutatom, tolómérőt. Trükkös a dolog, szeretem képzéseken használni, hiszen a Nonius skálát leolvasni, azért manapság már nem feltétlenül vagyunk ebben nagyon edzettek, kicsit elkényeztettek a számjegyeket kiíró digitális eszközök. Itt a mérő személy képzettségének elég komoly jelentősége van, sőt nem csak a képzettségének, adott esetben a fényviszonyoknak és a személyi adottságoknak elég jó-e a szemem ahhoz, hogy le tudjam olvasni ezt a finomosztást. Na és a következő szakaszban olyan módszereket ismerünk meg, amik a különböző faktorok hatásait tudják feltárni.